Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magyar kutatók vezetésével több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással jutott el nemzetközi kutatócsoport egy család férfi tagjait három generáció óta sújtó kórgép eredetéhez. Eredményeik annak megértésében is segítenek, hogy miként kezelik az emberi sejtek az örökítő anyagban található genetikai kódon túli információkat. A kutatásról Rozgonyi Ádám kérdezte Tori Kálmánt, az MTAS ellendület nefrogenetikai kutatócsoport vezetőjét.
2007-ben keresett meg egy vesebetegségekkel foglalkozó kollégám, Szabó Attila professzor úr, azzal, hogy egy olyan kislányt gondoz, akinek a betegségét nem tudja egy ismert betegségnek sem megfeleltetni. És azt kérte, hogy próbáljuk meg meghatározni ennek a betegségnek az okát. Megvizsgálva a családot, azt láttuk, hogy az utolsó három generációban több fiú szenvedett egy nagyon súlyos betegségben, ami az élet első éveiben vese, szem, fül és bélérintettség miatt a halálukhoz vezetett. Ez alapján gondoltuk azt, hogy ez ami egy olyan betegség, ami a fiúkban sokkal súlyosabb, mint a lányokban, ez X-kromoszomán kell öröklődjön. Ezt követte az a lépés, hogy meghatároztuk, hogy ezen kromoszomának melyik régiójában kell legyen a betegségért felelős gén. És ehhez hasonlítottuk össze a családban a beteg és az egészséges családtagoknak a kromoszómáit, és néztük meg azt, hogy melyik az a régió, ami közös az érintettekben, a betegekben, és különbözik az egészséges családtagokban. És így tudtuk meghatározni azt, hogy a kromoszómának melyik régiója lehet felelős a betegségért. És ezt követte az a lépés, amikor meghatároztuk az ezen régióban lévő géneknek a pontos nukleotid sorrendjét, tehát a DNS-nek az összetételét, a pontos összetételét, és megtalálva azt a hibát, ami három generációval korábban, a nagyszülői generációban alakult ki, tudtuk azonosítani a betegségért felelős eltérést. Ezt követte az a lépés, hogy megértsük, hogy ez a gén, ami korábban egy teljesen más betegségben volt, kórokiként ismert, hogyan lehet, hogy most egy teljesen más betegségben, egy vesebetegséggel járó kórképet okoz. És ehhez volt fontos a gén által kódolt fehérje szerkezetének a vizsgálata, amit Karancsini Menyhárd Dóra végzett az ELTE-n, a fehérje modellező kutatócsoportban. Ő mutatott rá arra, hogy az eddig nyálkahártya, bőr és körömeltérésekkel járó betegség, amit eddig ezen génhez kapcsolatban ismertek, az a fehérjének egy teljesen más régióját érinti. És az általunk talált új eltérés, az pedig egy teljesen más mechanizmusért felelős, ami a fehérje átiródáshoz szükséges molekuláknak, az RNS-nek a módosítását érinti. Ezt azután tovább kellett vizsgáljuk, és ehhez volt szükséges egy állatmodell, egy zebrahal modell, amit Varga Máté az ELTE genetikai tanszéken hozott létre, és amit Balog Eszter nálunk a rendület kutatócsoportban vizsgált tovább, és mutatott rá arra, hogy valóban a szerkezeti hipotézisnek megfelelően a génben talált variáns az a RNS módosítás befolyásolja, és nem érinti a fehérjének a korábban ismert funkcióját.
A kutatásokat egyébként nem csak magyarországi kutatók végezték, ha jól tudom.
Igen, akkoriban 2009-ben, amikor a gént azonosítottuk, akkor Magyarországon nem volt még lehetőség arra, hogy részben meghatározzuk azt a kromoszomális régiót, ami a betegségért felelős lehet. Ezért a korábbi munkahelyemen, egy párizsi genetikai laborban végeztük el ezt a vizsgálatot, amivel megtaláltuk azt a régiót, ami a betegségért felelős gént magában foglalja, és nem volt lehetőség arra sem, hogy utána meghatározzuk itt a DNS-nek az összetételét pontosan, tehát hogy megszekvenáljuk hatékonyan, egy nagyon nagy régió ez azért, több mint 100 génnel, és ezeket akkor Kölnben tudtuk szekvenáltatni. Az analízis már itthon történt, és megtaláltuk ezen szekvenálásnak köszönhetően azt az eltérést, azt a nagyszülői generációban kialakuló DNS építőelemben lévő cserét, ami a betegséget okozza. Később pedig az volt hallatlan izgalmas, hogy 2 évvel ezelőtt egy angol kutatócsoport keresett meg minket, akik ugyanebben a betegségben megtaláltak egy másik génben egy kóroki variánst, és az a kóroki variáns, amit ők találtak, az ezen variáns által okozott aminosav csere, tehát a fehérje összetételben bekövetkező csere, az ugyanazt a hatást éri el ebben a fehérje komplexben, amiben több fehérje található, mint az általunk talált variáns egy másik génben, egy másik fehérjében. És a két variáns, amit az angolok, illetve amit mi találtunk, ez a két variáns által kódolt aminosav, a fehérjéket építő aminosav csere, egymással van kapcsolatban. Tehát ugyanaz a kapcsolat károsodik két különböző fehérjében talált eltérés hatására. Szóval ez gyönyörű, és egyébként ez ritka, hogy egy új szindrómát úgy írjunk le, hogy ugyanazon kapcsolatot találjuk károsodatnak két különböző fehérje oldaláról.
Nyilván, hogy ennek a kutatásnak vannak előremutató eredményei, arra nézvést is, hogy hasonló vagy más jellegű betegségek esetében ehhez hasonló vagy ezt a módszert alkalmazzák.
Az elmúlt 30 évben több mint 5000 betegségben sikerült így azonosítani a kóroki gént és a mechanizmust. Állatmodellek létrehozásával, fehérje szerkezeti analízisekkel értjük meg egyre több betegségnek az okát. És ez mindenképpen előrevetíti azt, még ha közvetlenül nem is teremti meg annak lehetőségét, hogy kezelni tudjuk, de előrevetíti azt, hogy megértve a betegséget, felelős kórfolyamatot, egy napon bele tudjunk abba szólni, és a betegséget gyógyítani tudjuk. Addig az a haszna van a genetikai vizsgálatoknak, hogy megértjük azt, hogy hogyan öröklődik, meg tudjuk azt mondani a családban, a családtagoknak, hogy ki az, akinek a gyermeke beteg lehet, és ki az, akinek nem.
A budapesti parti szűrésű kutakban 32 féle gyógyszer maradvány jelenlétét mutatták ki kutatók. A vizsgálatról Fehér Anna Magda kérdezte Gondor Attila Csabát, az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont munkatársát.
A kutatás az egy meglehetősen új terület, bár azt tudjuk, hogy a jóléti társadalmak elterjedésével, ugye a kémiai hatóanyagok fokozott felhasználásával gyakorlatilag a föld minden szféráját érintő szennyezéseket hozott létre az emberiség. Folyókban, illetve a folyók környéki parti szűrési vízbázisokon történt kutatások azért úttörő jellegűnek számítanak. Ismert a probléma, a Föld minden folyóján mutattak már ki gyógyszerszennyezéseket tudományosan igazolt módon, így a Dunában is. A nagy dunai kutatások, amelyek 2000-es évek elején kezdődtek erre a problémára, is fókuszáltak. Ugyanakkor ilyen részletes, kis területet érint és alapos mélységű kutatás még nem történt. A mi vizsgálatunk az a budapesti nagyvárosi térségre terjed ki. A tanulmányban a budapesti nagyvárosi térségen átfolyó Dunaszakaszt vizsgáltuk, Szoptól egészen Ráckevéig. Különböző időpontokban vettünk 20-22 mintát a Dunából, illetve ezeknek a mintavételi időpontokat követően a parti szűrési kutakból.
Hány hatóanyagot kerestek a Dunában a mintavételek alkalmából, és ebből mennyi, milyen gyógyszert maradványt tudtak kimutatni?
Összesen 111 hatóanyagot kerestünk, mind a Dunában, mind a parti szűrési kutakban. A Dunában ezeknek nagyjából a felét tudtuk kimutatni, a parti szűrési ivóvízbázisokban pedig jóval kevesebbet, kevesebb, mint a harmadát. Azt hozzátenném, hogy a találatok között, tehát a megtalálható anyagok között azért dominálnak azok az eseti vagy szorványos előfordulások, amelyek mindenképpen arra engednek következtetni, hogy a megtalálható anyagok egy része is nagyon ritkán jelentkezik a folyóban, és természetesen a vízbázisokban még ritkábban.
De melyek voltak azok a hatóanyagok, gyógyszer maradványok, amelyek azonban gyakorta előfordultak ezekben a mérésekben, és dominánsan jelen vannak, mind a Dunában, mind pedig már magában az ivóvízben?
Dominánsan a Dunában van jelen néhány antiepileptikum, fájdalomcsillapító, nyugtatószer, illetve esetenként bizonyos hormonszármazék. A parti szűrési vizekben ezek közül is jóval kevesebb az, ami nagy gyakori jelenik meg, elsősorban olyan perzisztens hatóanyagok, amelyek epilepszia elleni gyógyszereknek a hatóanyagai. Többi fájdalomcsillapító, illetve nyugtató, még akkor is, hogyha az előfordulási arányok viszonylag magas, a kimutathatósági határérték alacsony, mi volt amiatt egy nagyon elhanyagolható mennyiségben van jelen.
Míg a Dunában 50-valahány, addig parti szűrésű kutakon hát jutva 30-valahány ilyen hatóanyagot tudnak kimutatni, de hogyan működnek ezek a kutak? Úgy tudom, hogy ez egy természeti ősi technika, ahogy szűrik a vizet.
A felszíni víz kerül szűrésre, természetes parti szűrési közeken keresztül, és hát a kutatásunk azt bizonyítja, hogy ez igen jó hatásfokkal távolítja el ezeket a mikroszennyezőket. Ami átmegy kis mennyiségben, de nagyobb gyakorisággal, azok sajnos a teljes élelmiszerláncban megtalálhatók már, tehát növények is ugyanúgy felveszik, mint például a parti szűrésű vízbázisokban is, ahogy megtalálható.
Kavics rétegen, homok rétegen megy keresztül a Duna vize, így szűremlik bele a kutakba, és végül ezt használják ivóvízként, vagy még ezután is van egy tisztítás. kutatási folyamat?
Igen, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a ivóvízként tételezett mintáink, ugye azok kezeletlen nyers vizek, ezután is van még természetesen további kezelés, klórozás vagy szűrés, amely ezeknek a mikroszennyezőknek a mennyiségét és a számosságát is még tovább csökkenti.
Említette, hogy már a 2000-es évek elején is volt nagyobb felmérés a Dunára a gyógyszerszennyezésről, tehát európai viszonylatban a most mért adatok soknak vagy kevésnek számítanak.
Nagyjából hasonlóak a más folyók mért adatokhoz, a Rajnát említeném, vagy a más németországi folyókon mért adatokhoz hasonló nagyságrendben lehet kimutatni ezeket a szereket, de nem csak Európára igaz ez a hasonlóság, hanem a föld többi kontinensének a nagyobb folyóira is.
Milyen következménye van annak, hogy az ivóvízbe valószínűsíthetőleg mégiscsak bekerülnek ilyen gyógyszermaradványok? Ezt vizsgálták-e már?
Igen, az a legfontosabb mondani való, hogy jelenleg ezek olyan kicsi mennyiségben és olyan kis számosságban kerülnek be ezek a gyógyszer molekulák, hogy pánikra nincsen ok, ugyanakkor az mindenképpen további kutatásnak a tárgya, hogy azért, amik áthatolnak és nagyon perzisztensek, amik áthatolnak ezen a parti szűrési közegen, ezekkel a molekulacsoportokkal foglalkozni kell, ezeknek az eltávolíthatóságát meg kell majd középtávon oldani, hogy maradjon az a jelenlegi kedvező helyzet, hogy ezekre tulajdonképpen nincsen egészségügyi következmény.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.